Festeó. Szent II. János Pál pápa tanítása a szexualitásról olyan kérdésekre keresve a választ, hogy mi az élet értelme, mi szükségünk van a testünkre, hogyan érdemes élni. Testeó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, a nevem Trinfa Molnár Imola, és Önök a Mária Rádió Testeó műsorát hallgatják. Az előző adásban a teremtés történetével foglalkoztunk, és azzal a három eredeti tapasztalattal, amit a pápa kiemel ebből az igen fontos történetből a testeológiája tanításában. Ez a három eredeti tapasztalat nem más, mint az egyedüllét, az egység és a mezítelenség. Ez a három eredeti tapasztalat fontos dolgokat mond el Isten eredeti tervéről a szexualitással kapcsolatban. Az egyedüllét megmutatja azt, hogy az ember egy személy, a test és a lélek egysége, illetve hogy arra van hivatva, hogy szeresse Istent és szeresse egy másik embert. A kezdeti egység pedig rámutat arra személyek közösségére, arra a nagy egységre, ami maga a Szent Háromság, és arra hivatott a házastársi egyesülés, hogy ezt a nagy egységet megélje és annak jele legyen. Az eredeti mezítelenség pedig az Isten szeretett tervére mutat rá, a szexualitásra és arra a nagy önajándékozásra, ami ebben várja az embert. Mindezekről beszéltünk részleteiben az előző adásban. Ebben az adásban pedig a bűnbeesés történetét fogjuk egy kicsit boncolgatni, és megnézni azt, hogy milyen hatással is volt a bűnbeesés az emberi nemiségre, szexualitásra. Kezdetben tehát az első emberpár eredeti átlatlanságban a szeretet legtisztább lényegét megtapasztalva, testének hitves jelentéséhez híven élt. A szeretet két külön jellegét elválaszthatatlan egységként tapasztalva meg. Szent II. János Pál pápa olvasatában e két jelleg nem volt más, mint az erosz, ami a testi vonzódás, és az agapé, az önzetlen, akaraton alapuló önmagát feláldozó szeretet. Tehát e két külön jelleg, az erosz és az agapé egyszerre egy egységet képviselve jelentek meg a nemi vágyban. Ez volt az ember számára a nemiség és a szeretet első felfedezése. Egyszerre tapasztalták meg a nemi vágynak az erejét, a lüktetését, és azt a nagyon mély vágyat, hogy ajándékká váljanak egymás számára. Amiben mi most élünk, az viszont nem ez az eredeti történet, ez az eredeti állapot, hanem a jelen, a történelem, ami eléggé másként néz ki, amiben eléggé másként tapasztaljuk a nemiségünket, szexualitásunkat. Miért is? Mert a teremtés története nem ér ott véget, hogy Ádám és Éva boldogan éltek a kertbe Istennel, hanem megjelenik a színen valaki, egy új főszereplő, és minden összegabolyodik. Belép ebbe az idilli képbe a sátán, a gonosz. És mi az ő célja? Az, hogy az ember és az Isten kapcsolatát tönkretegye. És hogyan tudja ezt megtenni? Úgy, hogy megtámadja azt, ami leginkább beszél Istenről. Tehát megtámadja a férfit és a nőt és az ők kapcsolatukat. Amikor a kígyó megjelenik a színen, elkezdi kérdezni őket, és kétejt hint el a szívükbe. Azt kérdezi, miért parancsolta meg nektek Isten, hogy a kert egyetlen fájáról se egyetek? Ebben a kérdésben érezhetjük, hogy egy nagy ferdítés van, hiszen Isten csak azt parancsolta meg, hogy a kert egy fájáról ne egyenek. A jó és a rossz tudásának fájáról. Minden más fájáról bátran ehettek. Tehát a gonosz először csak kételyt hint el a szívükbe, majd egyenesen szembeszáll azzal, amit Isten mondott az embernek. Azt mondja, dehogy haltok meg, olyanok lesztek, mint Isten. Miért annyira tragikus ez a történet? Az ember legmélyebb vágya, hogy olyan legyen, mint Isten, mármint, hogy része legyen Isten életében és szeretetében. És kezdetben ez így is volt. A valóság az, hogy ez már mind birtokában volt az első emberpárnak. Az övék volt Isten élete és szeretete. Isten teljesen adta magát, az ember pedig befogadta Isten ajándékát. Ahhoz, hogy megmaradjanak Istenhez való hasonlóságukban és szeretetében, Isten azt kérte tőlük, hogy ne egyenek a jó és rossz tudásának fájáról, mert ha esznek, akkor elveszítik a hozzáférést az élet és a szeretet forrásához, azaz meghalnak. Azonban a kígyó, aki okosabb volt minden állatnál, nagyon jól végezte a dolgát, hiszen a Ádám és Éva hallgattak szavára, vettek a gyümölcsből, ettek, meggyílt a szemük, és látták, hogy mesztelenek. Ezért fügefa leveleket kötöttek magukra. Ezzel belépett a bűn az ember életébe. A pápa az eredeti bűnt úgy fogalmazza meg, mint Isten ajándékának a megkérdőjelezését. Abban áll Isten ajándékának megkérdőjelezése, hogy abban a pillanatban, hogy megragadják a saját boldogságukat, esznek a gyümölcsből, hátat fordítanak Isten szeretetének és ajándékának, amit csak fogadni lehet, nem lehet megragadni. Most arra hívom a kedves hallgatókat, hogy próbálják elképzelni, hogy melyik az a kézmozdulat, ami leginkább kifejezné azt, hogy fogadom Isten ajándékát. És melyik az a kézmozdulat, ami pedig azt fejezi ki, hogy meg akarom ragadni Istennek az ajándékát. Ugye a két mozdulat között nincs olyan nagyon nagy különbség, mégis a két mozdulat teljesen különböző dolgot üzen. Ilyen módon ragadta meg az első emberpár a saját boldogságát, és engedetlen lett Istennel szemben. Valójában ők akarták eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Azonban az ember képtelen erre. Az ajándékba kapott szabadság csak annyira terjed ki, hogy válasszon a jó és a rossz között, és nem pedig, hogy eldöntse, hogy mi a jó és mi a rossz. Az Istennel szembeni bizalmatlanságuk meghozza gyümölcsét. Szellemileg, lelkileg meghalnak, és Isten lelkét kilehelve már a nemi vágyat nem ajándéknak tapasztalják, hanem egy pusztító, kényszerítő erőnek, ami arra ösztönzi őket, hogy megragadják és birtokolják egymást, maguk kielégítése céljából. Ez a szex, a szexualitás második felfedezése. Ez azt jelenti, hogy ez a szép, tiszta nemi vágy, ami egy erő volt arra, hogy segítse az embert, hogy úgy szeressen, ahogyan Isten szeret, búja vágyjá vagy kévágyjá alakul. És ennek megjelenésével egyből veszélybe érzik magukat. Eddig a mesztelenség Isten tervének a jele volt. Most el kell takarják magukat a másik tekintete elől. Megjelenik a szégyen. Egyszerre lesznek megfosztva attól, hogy a testben felismerjék eredeti hivatásukat, és ugyanakkor érzik a testnek a fontosságát, és fontosnak tartják, hogy megvédjék a testüket a másik búja tekintete elől. Tehát a tekintetük már többé nem az a tiszta tekintet, mely semmiféle veszélyt nem jelent egymás méltóságára, hisz befedik testüket egymás és Isten előtt. Mesztelenségük nem az a mesztelenség, mely kezdetben isteni méltóságukat, Isten képmására való teremtettségüket fejezi ki, hiszen mindezt most a szégyen öleli körül. Egységük már nem az az egység, mely a személyek közti szoros testi-lelki egységet, kommuniót fejezi ki, amit kezdetben tapasztaltak, hiszen most egyikük a másikat hibáztatja a bűn miatt. Egységük átalakult feszültségé. Isten iránti bizalmuk, vele való személyes kapcsolatuk félelemmé alakul át. Elrejtőznek előle, nehogy meglássa őket. Kölcsönös önajándékozásuk egymás testinek birtoklásába, kisajátításába, tárként való használásába alakul át. Egy test egységük elveszíti Istenre mutató jellegét. A bűnbeeséssel a szeretet erosz jellege eltorzul, és bujassággá alakul át, ami a rendetlen, hamis, ocsmány dolgok felé ösztökél. Ez a bűnbeesés nagy tragédiája. A kévágy a világunkban ugyan feltüntetve, mint a nemi vágy intenzívebb, erősebb, teljesebb testvére. Azonban ez nagyon távol áll a valóságtól. A buja vágy egy visszalépés attól, amit Isten tervezett a nemi vágynak. Nem többet kapunk a buja vágytól, hanem kevesebbet. Olyan, mintha megelégednénk azzal, hogy a kukában kotorászunk, mikor Isten egy örökké tartó lakomát készített el nekünk. A valóság az, hogy a bujáság megfosztja az erotikus vágyat attól a teljességtől, amelyre Isten eredetileg szánta. Valójában a buja vágy, vagy idegen szóval, konkupiszencia nem teljesíti ki a nemi vágyat, hanem megfosztja annak lényegétől. Most ismét Jézus Krisztusra tekintünk és az ő szavaira, akkor ő így beszél a buja vágyról a hegyi beszédben. Hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták. Ne törj házasságot. Én viszont azt mondom nektek, hogy mindaz, aki asszonyra néz azért, hogy megkívánja őt, már házasságot tört vele a szívében. Ez Máté evangéliumának 5. fejezetében 27 és 28-as versróiban található. Mit is akar ezzel Jézus kifejezni? Jézus azt mondja, hogy nem a test hibás a buja vágyakért. Ha így gondoljuk, akkor kifogásként használjuk arra, hogy ne kelljen szembenézni a szívünk mély rendezetlenségével. A kévágy mindenekelőtt és elsősorban a szív problémája, nem a testé. Egyértelműen ez másképp nyilvánul meg a férfiaknál és másként a nőknél. A férfiak inkább a testi kielégülésre törekszenek, a nők pedig az érzelmi kielégülésre, de mindketten a másiknak a róvására. Tehát mit is tesz a buja vágy az emberi szívvel? Így fogalmaz a pápa. A test hitvesi jelentése nem lett teljességgel idegen a szívtől. A konkupiszencia, azaz buja vágy, nem folytotta el benne teljesen, hanem csak állandó fenyegetettségben van. A szív, a szeretet és a konkupiszencia, buja vágy, közötti csatatérré változott. Tehát a szívünk egy csatatérré változott a szeretet és a buja vágy között. Erre hívja fel Jézus a figyelmünket a hegyi beszédben. A valóság az, hogy emberként mindig fogjuk érezni a buja vágy hatását a szívünkben és a testünkben. De azzal, hogy ezt még tapasztaljuk, vagy felfedezzük, az nem jelenti azt, hogy bűnt követünk el. A kérdés az, hogy mit kezdünk azzal, amikor felfedezzük a buja vágyat a szívünkben. Hiszen mi döntünk afelől, hogy mit kezdünk vele? Már a szívünkben tekinthetünk tárgyként a másikra, aki kielégítheti szükségleteinket. Ezzel sértjük az ő és a saját méltóságunkat is. Hiszen arra lettünk teremtve, hogy önmagunkért szeressenek, nem azért, hogy használjanak. Szent II. János Pál pápa számára a szeretet ellentéte elsősorban nem az utálat, hanem a használat. Hiszen ez szöges ellentétben áll teremtettségünkkel, hivatásunkkal. Hiszen mi szeretetre lettünk teremtve, és nem használatra. Arra lettünk teremtve, hogy szeressünk, nem pedig arra, hogy használjunk másokat. Az áteredő bűn következtében mindenki meg van törve. Mindenki tapasztalja testében a rendetlen érzéki vágyat, és mindebben a legszomorúbb az, hogy ezt a megtörtséget állítjuk be egészségesnek, mércének. Függetlenül attól, hogy egyedülállók, házasok vagyunk, vagy épp a saját nemünkhez vonzódunk. A pápa így fogalmaz ezzel kapcsolatban. A bűnös vágy, amely úgy nyilvánul meg, mint a test sui generi kényszere, belsőleg korlátozza és fogja vissza az önuralmat, és ezáltal bizonyos értelemben lehetetlenné teszi az ajándékozás belső szabadságát. Marad a test, mint a konkupiszencia tárgya, és ezért nem más, mint kisajátítandó terület a másik emberi lény számára. A konkupiszencia, buja vágy, mint ilyen nem képes olyan egyesülést előmozdítani, amely a személyek kommuniója, közössége. Önmagában nem egyesít, hanem csak kisajátítja magának. Az ajándékozás kapcsolata felcserélődik a kisajátítás kapcsolatával. És sajnos a társadalmunk pont ezt állítja be mércének, egészségesnek, hogy használjuk egymást úgy, ahogy tudjuk, addig jó a másik személy, amíg el tudja érni, vagy tudom használni őt arra, hogy kielégítse az én szükségleteimet. Azonban ez messze nem szeretet. Ha visszatérünk Jézus mondatára, ugye azt mondja, hogy én viszont azt mondom nektek, hogy mindaz, aki asszonyra néz, azért, hogy megkívánja őt, már házasságot tört vele szívében. Itt az asszony nincsen meghatározva, hogy asszony, aki nem a feleségem. Ez egy igen fontos részletkülönbség, hiszen ez azt jelenti, hogy Jézus figyelmeztetése a buja vágyra, ami a szívünkből indul ki, akkor is érvényes, ha a másik személy a házastársam. Tehát Jézus azt mondja, hogy nem csak az tör házasságot, aki olyan asszonyra néz buja vágyal, aki nem a felesége, hanem az is házasságot tör, aki a feleségére buja vágyal néz. A házasság nem jogosít fel a másik használatára és a buja vágy kiélésére. Már sokan gondolják azt, hogy a házasságig kell csak kibírni, és utána azt tehetünk, amit akarunk, azonban Jézus ennél távolabb megy, és azt is mondja, hogy egymás, mint házastársak nem használhatjuk a buja vágyaink kiélésére. Hány nő ockodik a nemi együttléttől a férjével pont emiatt? A házastársi ölelés, a nemi aktus, az isteni szeretetnek a képe és kifejeződése kell, hogy legyen. Ha nem az, akkor egy hamisítvány, ami mélyen meg tud sebezni. Tehát akár házasként, akár egyedülállóként, akár cölepszként kezdenem kell valamit a buja vágyaimmal. Mert amíg nem foglalkozunk a szívünk rendezetlen vágyaival, soha nem leszünk képesek úgy élni férfiként és nőként, ahogyan Isten eredetileg megteremtett bennünket. És bátorításként hadd idézek Christopher West a Testteológiai Kezdőknek című könyvéből. Hiszen tudom, hogy sokakat elbátortalaníthat vagy elszomoríthat ez az állapot. Második János Pál elismeri, hogy Krisztus rendkívül komolyan beszél a bűnös vágyról. De vajon, kérdezi a pápa, félnünk kell-e a szavaitól, vagy inkább bíznunk kell benne, hogy meg tud szabadítani minket? Jézus szavaiban többnyire csak az elítélést szokták látni. De arra vajon nem emlékszünk, hogy nem azért jött, hogy elítéljen, hanem azért, hogy üdvözítsen minket? Krisztus arra hív, hogy nőjünk fel Isten képűségünk teljességéhez. Az áteredő bűn öröksége elhomályosította bennünk Isten képét. Szent II. János Pál pápa ugyanakkor hangsúlyozza, hogy szívünk öröksége mélyebb, mint az örökölt bűnösségünk, és ha őszinték vagyunk önmagunkhoz, azt is el kell ismernünk, hogy valami mélyebbre vágyunk. Ha az emberi szív olyan, mint egy mély kút, akkor az is igaz, hogy különböző üledékek is lerakódtak benne. Ha azonban nem ijedünk meg az iszaptól és a sártól, akkor a kút alján meg fogjuk találni a forrást, amely, ha kitisztítjuk, az egész kutat elárasztja tiszta, élő vízzel. Ez a forrás szívünk mélyebb öröksége. Ezt a mélyebb örökséget mutat rá Szent II. János Pál, Krisztus szavai szabadíthatják fel és ruházhatják fel valódi hatékonysággal. Ez azt jelenti, hogy nem vagyunk arra kárhoztatva, hogy egész életünkben a bűnös vágyainkkal és a különböző zavarainkkal küzdködjünk. Krisztus nem azért halt meg a kereszten, és nem azért támadt fel a halálból, hogy újabb megküzdési stratégiákkal lásson el bennünket. Ilyenekből már nagyon sokat láttunk, de megszabadítani egyik sem tudott. Krisztus azért halt meg a kereszten, és azért támadt fel a halálból, hogy megváltson minket a bűntől, és új életet élhessünk. Ismét hangsúlyoznunk kell, hogy ez az új élet csak az idők végén, a feltámadáskor bontakozik ki teljesen. Ugyanakkor az is igaz, hogy bizonyos tekintetben Krisztussal együtt már mi is feltámadtunk. Itt és most elkezdhetjük megtapasztalni nemi vágyaink megváltását és szívünk átalakulását. Nehéz és fáradtságos út ez. Tele hegycsúccsal és völggyel. Győzelemmel és visszaeséssel. Ugyanakkor mindenképpen olyan, amelynek érdemes nekivágnunk. Isten kegyelme elég lesz nekünk. Eddig az idézet. Isten kegyelme valóban elég a számunkra, és mindazt a tragédiát, amit a bűn behozott az életünkben, azt Isten Jézus Krisztus által már felvitte a keresztre, és megváltott belőle minket. És arról, hogy a megváltásnak a kegyelmei hogyan áradhatnak ki az életünkbe, a nemiségünkbe, erről a következő adásban fognak hallani a kedves Mária Rádió hallgatók. Köszönöm figyelmüket, találkozunk 2 hét múlva. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Testeó Szent II. János pápa tanítása a szexualitásról olyan kérdésekre keresve a választ, hogy mi az élet értelme, mi szükségünk van a testünkre, hogyan érdemes élni. Testteó.